Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. 340 ezer egyszülős család van Magyarországon, képviseletük erősítésre szorul.
Az egyszülős családokban többszöröse a szegénységi kockázat azokhoz a családokhoz képest, ahol két szülő neveli a gyerekeket.
1 200 000 gyermeket és fiatalt szeretne megszólítani az Európai Friss Akcióprogram.
Tudatosan forduljanak a zöldségek, gyümölcsök fogyasztása felé, tudják, hogy mit jelent az, hogy szezonális zöldség-gyümölcs fogyasztás.
Egyre több a roller baleset, csak a baleseti intézetben idén már 2 14 évnél fiatalabb gyermek halt meg emiatt.
Az egyik gyermek, amikor elesett, akkor úgy ütötte be a fejét, hogy egy olyan súlyos koponya, illetve agysérülés szenvedette, amely a orvosi segítségnyújtás ellenére is az ő nagyon gyors halálához vezetett.
Az elmúlt időszak családtámogatási intézkedései közül az árvaellátás összegének emelése, vagy az állam által megelőlegezett gyermektartás nagy segítség volt az egyszülős családok számára, mondta az Inforádiónak az idén 8 éve létrejött egyszülős központok vezetője. Nagy Anna szerint ugyanakkor az egyszülős családok hiába képviselik a populáció csaknem 10%-át, képviseletük erősítésre szorul.
Az egyszülős központok 8 éves története valójában sokkal régebben, 21 évvel ezelőtt kezdődött, amikor létrejött az az alapítvány, amelyik működteti a központokat. 2018-ban nyílt meg az első központunk Pesten, és úgy tűnik, hogy 4 évente egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk, hiszen 4 évvel később megnyitott a budai központunk, tavaly pedig elindult az egyszülős csillagpont, ami egy fejlesztő központ olyan sérült gyerekeknek, akiket egyetlen szülő nevel. Én azt hiszem, hogy ha nagyon szép pillanatokról beszélünk, akkor részben ezeket a mérföldköveket mindenképpen kiemelném, hiszen ezek óriási dolgok, és teljesen elképzelhetetlen volt, akár még 10 évvel ezelőtt is, hogy egyszer valamikor lesz az egyszülős családoknak egy központja, pláne hogy kettő. De azt hiszem, hogy a szép pillanatok azok nem csak a nagy mérföldkövek, hanem a pici mindennapok is. Hiszen az, hogy itt az utóbbi években már gyakorlatilag minden órában segítséget nyújtunk egy családnak, hiszen évente több mint 10 000 család az, akinek vagy támogatást, vagy közösséget, vagy adományt tudunk nyújtani. Én azt hiszem, hogy ezek mind-mind nagyon szép pillanatok. És az, hogy mi volt a nehézség, hát én azt gondolom, hogy amikor egy olyan dologgal kezdünk el foglalkozni, ami egyébként, fogalmazzunk finoman, elég ellentmondásos a társadalomban, és az egyszülős családok kérdése azért még mindig nem egyértelmű. Sokan még mindig nem tudják, hogy mit kezdjenek az egyszülős családokkal. Még mindig van egyfajta stigmatizáltság feléjük. Az bizony azt jelenti, hogy nagyon sok küzdelem van abban, hogy el lehessen ismerni azt, hogy itt olyan családokról beszélünk, akik gyereket nevelnek, ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon fontos, hogy beszéljünk arról, hogy itt közel 500 000 gyerekről beszélünk, és ugye ezeknek a gyerekeknek ugyanolyan esélyt tudjon adni a társadalom, a törvénykezés, egyáltalán a mindennapok, mint ami minden más gyereknek is jár. Én azt hiszem, hogy ez nem egy könnyű út, hogy azoknak a családoknak az életéről, sorsáról lehessen elfogultság nélkül beszélni, akiket hát azért nem mindig támogat egyelőre a társadalom.
Melyek az egyszülős családok legnagyobb problémái, illetve ezek a problémák kisebbek lettek-e az elmúlt időszakban?
Talán érdemes azzal kezdeni, hogy milyen sok családról beszélünk. Itt több mint 340 ezer családról beszélünk, ahonnan vagy az édesapa, vagy az édesanya hiányzik. Ezek óriási nagy számok, és én azt gondolom, hogy amikor problémákról beszélünk, akkor arra mindenképpen oda kell figyelni, hogy itt a magyar lakosság, magyar népesség körülbelül 8-9%-áról beszélünk. Tehát egy hatalmas tömegről van szó, ami már önmagában egy olyan adat, vagy önmagában egy olyan tény, ami miatt külön célzott odafigyelést érdemelnek ezek a családok. Az egyik legnagyobb probléma mindenképpen az anyagi nehézségek kérdése, hiszen az egyszülős családokban többszöröse a szegénységi kockázat azokhoz a családokhoz képest, ahol két szülő neveli a gyerekeket. Ez azt jelenti, hogy 500 000 gyerek közül körülbelül 35%-nak bizony nem egyértelmű, hogy hogyan fog alakulni a hete, a hónapja vagy az éve anyagi szempontból. Tehát részben itt van egy nagyon nehéz probléma, hogy hogyan lehet ezeket a családokat úgy támogatni, hogy valóban hozzájuk érjenek el ezek a támogatások. De egyszülősnek lenni az nem csak anyagi szempontból nehéz. Részben van ennek egy nagyon erős, hát nevezzük úgy, hogy logisztikai része, hiszen aki gyereket nevel, vagy nevelt, az pontosan tudja, hogy a gyereknevelés az gyakorlatilag annyi időnket fogja felemészteni, vagy betölteni, amennyi időnk csak van. De hogy ha ugyanezt a feladatot, ami egyébként sokszor két szülőnek is nagyon nehéz, egyetlen egy embernek kell ellátnia, az bizony nagyon nehéz helyzeteket tud eredményezni, és úgy, hogy közben ennek az egy szülőnek természetesen dolgoznia kell, egyedül kell ellátnia a háztartást, egyedül kell a mindennapok millió kis dolgával megbirkóznia. De van ennek még egy harmadik része is, és én azt gondolom, hogy ez legalább ugyanolyan fontos, mint az első kettő, ez pedig a lelki része, a mentális része. Hiszen amikor egy család egyszülőssé válik, és most abból a szempontból, hogy hogyan vált egy szülőssé, talán nem is érdemes különbséget tenni, hiszen mindig van egy trauma. Akár egy válás miatt, akár egy haláleset miatt válik egy szülőssé egy család. Ez mind-mind egy trauma, ez mind egy olyan fájdalom, egy olyan lelki nehézség, amit fel kell dolgozni. Fel kell dolgozni a szülőnek, és fel kell dolgoznia a gyereknek is. És addig, amíg a család nem tud újra egészséges lélekkel működni, addig bizony ott sokkal nagyobbak a gyakorlati nehézségek is, és sokkal nagyobb az esélye annak, hogy a gyerek felnőtt kora nehezebb lesz, mint azoké a felnőtteké, akik gyerekként egyébként egy egészséges környezetben nőttek fel. Lehet egészséges egy egyszülős család, lehet kiegyensúlyozott és boldog egy egyszülős család. Én azt hiszem, hogy ezt nagyon fontos leszögezni. De azokat az helyzeteket, amikor ők nehéz élethelyzetben vannak, pszichésen, mentálisan, ott bizony segítségre van szükségük sokszor.
Mit gondol, hogy mennyire van a helyén az egyszülős családok érdekképviselete?
Azt hiszem, hogy sokat elmond erről a helyzetről az, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan civil szervezet ma Magyarországon, akik valóban tevőlegesen tudnak az egyszülős családokért dolgozni. Tehát valahogy az egyszülős családok azok még mindig nem elég, nem tudom, hogy jó ez a szó, de hadd használjam, még mindig nem elég feltűnőek, még mindig nem elég hangosak, még mindig nem elég erős az a társadalmi figyelem, ami rájuk hárul, vagy nem hárul. Ha megnézzünk más társadalmi csoportokat, amik esetleg jóval kisebbek, mint az egyszülős családok csoportja, azt látjuk, hogy sokszor sokkal jobban tudják érvényesíteni az érdekeiket, sokkal hangosabbak, sokkal izgalmasabb hírek tudnak születni róluk, mint mondjuk egy egyszülős gyerekről. Az egyszülős központ és hát az alapítvány az elmúlt évben, én azt hiszem, hogy amit csak tudtunk, megpróbáltunk minden lehetőséget megragadni ahhoz, hogy hallassuk ezeknek a családoknak a hangját. Azért nagyon fontos kiemelni azt, hogy néhány évvel ezelőtt azért olyan új törvények születtek, amik kifejezetten az egyszülős családok támogatását szolgálják. Tehát az, hogy kétszeresére emelkedett az árvaellátás minimuma, az azért egy nagyon érezhető segítség volt annak a több tízezer gyereknek, akinek az egyik vagy mind a két szülője meghalt. Több tízezer forintról beszélünk havonta. De ugyancsak nagyon fontos lépés volt az, hogy a tartásdíjak ügyében az állam végre felállt, és azt mondta, hogy nekem itt feladatom van. Hiszen elvileg korábban is megelőlegezte az állam azokat a tartásdíjakat, amiket nem fizetnek ki a szülők, de ez olyan minimális volt, és olyan nagyon szigorúak voltak a feltételek, hogy gyakorlatilag alig jutott el bárkihez ez a tényleg minimális segítség. Ez a változás, ami néhány éve történt, ez pont azt szolgálta, hogy részben minden olyan egyszülős család tudjon kérni állami megelőlegezést, ahol a másik szülő nem fizet, függetlenül attól, hogy mennyi a tartásdíj összege, és a másik pedig az, hogy sokkal magasabb, tehát jelenleg több mint 90 ezer forint havonta az az államilag megelőlegezett tartásdíj, amit egy család kaphat. Ezek óriási összegek, tehát itt sok milliárd forintról beszélünk, hiszen a gyerekeknek közel az egynegyede nem kapja meg a tartásdíjat. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos lépések voltak, mint ahogy az is nagyon fontos lépés volt, hogy egyáltalán az egyszülős családok bekerültek a döntéshozóknak a látóterébe. Tehát amikor arról beszélünk, hogy családtámogatások, és hát nagyon sokféle családtámogatás van ma Magyarországon, gyakorlatilag ezeket az egyszülős családok ugyanúgy igénybe tudják venni. De természetesen ez nem azt jelenti, hogy minden jól van és minden megvan. Tehát nagyon-nagyon sokféle olyan lehetőség lenne még, amiben bizony ezek a családok segítségre szorulnának.
Az egyszülős központok vezetőit, Nagy Annát hallották.
Családi hét.
Az Európai Friss Kalandok és az Európai Friss Csapat után indul az Európai Friss Akcióprogram. A kampány Magyarországon 1 200 000 gyermeket és fiatalt szeretne megszólítani, és a Minden íz kaland naponta 5-ször szlogen mentén a napi 5-szöri zöldség és gyümölcsfogyasztás fontosságára hívja fel a figyelmet. Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztem.
Minden olyan esemény, rendezvény, kampány, ami abban segít nekünk, hogy lehetőséget tudjunk biztosítani arra, hogy a helyi termékeket, a magyar termékeket a fogyasztók megismerjék, illetve tudjunk segíteni a családoknak abban, hogy a zöldséggyümölcs fogyasztás ösztönzését elérhető legyen számukra, és minél több zöldséget és gyümölcsöt fogyasszanak a gyerekek. Ezt kötelességünknek érezzük, hogy az ilyen kezdeményezéseket támogassuk és előre mozdítsuk.
Mit akar ez a bizonyos Európai Friss Akcióprogram pontosan?
Az Európai Friss Akció következő lépcsője a korábban megismert Európai Friss Csapat több éves eseményi sorozatának, és ebben a előttünk álló 3 éves periódusban a 6-17 év közötti gyerekeket, fiatalokat szeretnénk elérni, és az ő szemléletüket szeretnénk a tekintetben megváltoztatni, hogy tudatosan forduljanak a zöldségek, gyümölcsök fogyasztása felé, tudják, hogy mit jelent az, hogy szezonális zöldséggyümölcs fogyasztás. Tudják, mit jelent azt, hogy a piacokon elérhetőek ezek a növények, és hogy a piacok tekintetében nem csak a tényleges valódi termelői piacokról van szó, hanem minden olyan kereskedelmi egységben, ahol a magyar családok vásárolnak, ahol felkészülnek az otthoni étkezés alapanyagainak a beszerzésére, összeállítására, ott is elérhetőek ezek a termékek. És ezen túlmenően természetesen nem titkolt célunk, hogy segítsük a családok tudatos, egészséges étkezésének az előmozdítását is.
Mennyire pénzkérdés ez egyébként, hogy látja?
Nekem meggyőződésem személy szerint is, illetve a számok is azt mutatják, hogy sokkal inkább befolyásolja a magyar termékek fogyasztását, nem csak az ár, hanem annak megismerése. Kevesebb beszélünk sajnos arról, hogy Magyarországon bármely élelmiszerről beszélünk, a világ egyik legszigorúbb élelmezés előállítási keretrendszerében kerülnek ezek a termékek előállítása, és ez kezdődik a legelejétől, amikor termelésről beszélünk, mind-mind ez a szigorú szabályrendszer a mi egészségünket védi. És amikor arról beszélünk, hogy minőségi élelmiszer, az egyrészt azt is jelenti, hogy hol kerül előállításra, milyen termelési körülmények között, milyen feltételek mentén kerülnek ezek a termékek előállításra, és ez mind azt szolgálja, hogy ha magyar terméket fogyasztunk, akkor azt tudjuk, ismerjük, és ebben a kampánysorozatban igyekszünk erre is rávilágítani, hogy ezeknek a termékeknek a fogyasztás az mind a mi egészségünket szolgálja.
Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét hallották.
Családi hét.
Egyre több a roller baleset, csak a baleseti intézetben idén már 2-14 évnél fiatalabb gyermek halt meg e rolleres balesetben, egy 13 éves pedig 3 hónapja kóbában fekszik, írta meg a 24.hu. Molitoris Dániel, baleseti sebész az Inforádiónak azt mondta, nagyon gyorsan, védőfelszerelés nélkül, sokszor valamilyen tudatmódosító használat után szállnak a rollerre az emberek, így könnyen megtörténik a baj. A legvégzetesebbek a fejsérülések, így szerinte a megfelelő sisak használata kulcsfontosságú, Varga Mónika interjúja.
Én úgy gondolom, hogy ezeknek a baleseteknek a súlyossága az azért ilyen fokú, ugyanis még nem tanultuk meg, hogy hogyan kell ezeket a járműveket kezelni. A rollerekről elmondható, hogy rettentő gyorsak, sajnos a védőfelszereléseknek a használata az nagyon-nagyon eltörpül, és valóban az a két súlyos tragédia, ami történt történt nemrég mind a kettőnél, az volt a legnagyobb probléma, hogy nem volt védőfelszerelés. Ugye van ez a halálos dúl, vagy halálos trió, tehát amikor ugye egy nagyon gyors rolleren megyünk, ráadásul védőfelszerelés nélkül, ugye ez a kettő már eleve predesztinálhat minket a súlyos sérülésre. Ha ne adj Isten, ez valami tudatmódosítószer, alkohol, kábítószer társul, akkor az még jobban megnöveli a sérüléseknek a súlyosságát, illetve akár lehet azt mondani, hogy a figyelmetlenség is, ugyanis a rollereken nagyon nagy divat, hogy a kormánynak a közepén ott van egy kis tartó, amire az ember a mobiltelefonját teszi, és hogyha belegondolunk abba, hogy 20-25-30-40 km/h sebességgel valaki rollerezik, és ráadásul nem az utat nézi, hanem a mobiltelefonját, akkor szinte előre programozottak ezek a balesetek.
Milyen jellegű sérüléseket szenvednek azok, akik e-rollerrel esnek el? Itt fejsérülésről van szó? Hát azt gondolnám, hogy nagy sebességgel, hogyha valaminek ütközik, akkor talán ez az első, ami sérül.
Igen, tehát ugye a legnagyobb probléma az, hogy magasan van a súlypont, ezekről a rollerekről alapvetően leginkább elrepülni lehet, és amikor valaki esik, hát nagyon könnyen sérül a fej, de ugyanúgy a végtagsérülés és a törzs hasnak a sérülés is előfordul. Tehát igazándiból mondhatjuk azt, hogy bármi sérület, ugye baleset és sebészeti szempontból a legveszélyesebb az a fejnek a sérülése és az agynak a sérülése, és aztán innentől lefele haladva ugye a törzs és a végtagsérülések is tudnak egyenként is, vagy akár kombináltan nagyon-nagyon súlyos sérülés kombinációkat létrehozni, de hogyha kategorizálni kell, akkor a fejsérülések azok, ami miatt a legtöbb súlyos, illetve halálos kimenetelű baleset történik.
Ennél a két fiatalnál is, aki idén meghalt, és ez volt a halálok?
Az egyik gyermeknél egyértelműen ez volt a halálok, nem volt a gyermeken sisak, és hát az, hogy mennyire ment gyorsan a rollerről, ugye ez most már kiderítetetlen, de az biztos, hogy amikor elesett, akkor úgy ütötte be a fejét, hogy egy olyan súlyos koponya, illetve agysérülés szenvedette, amely a orvosi segítségnyújtás ellenére is tulajdonképpen ugye az ő nagyon gyors halálához vezetett. Ilyet, hogy a különböző sisakoknak a viselése az egyrészt egy nagyon nehezen bevezethető szabálynak tűnik, másrészt azok a sisakok, amelyeket hordanak az emberek, azok bár biztonságosnak tűnnek, de nagyon sokszor még akkor sem tudnak jó védelmet nyújtani ezeknél a sérüléseknél.
Mit javasol a szülőknek? Ne engedjék rollerezni a gyerekeket?
Hát ezt talán azzal tudnám párhuzamba vonni, mint hogyha amikor a biciklit feltalálták, akkor a szülőket arra ösztönözték volna, hogy tiltsák le a gyermekeket a biciklizéstől. Ez valószínűleg nem fog működni.
Hát csak azt mondja, hogy igazából még a sisak sem véd.
Véd a sisak, csak nagyon fontos, hogy jó sisakot vegyenek. Amit nagyon sokan elfelejtenek, ugye a sisakra mindenki azt gondolja, hogy az a jó sisak, ami szépen a koponyát megvédi. Elfelejtkeznek arról, hogy ott van az arc, és ugye ezeknek a sisakoknak az is fontos jellemzője kell, hogy legyen, hogyha az ember mondjuk neki támaszkodik a sisakkal a falnak, akkor se az orra, se az arca ne érjen hozzá. Tehát a sisaknak annyival kell az arc elé nyúlni, hogy egy esetleges elesésnél a sisak meg tudja védeni az arc koponyát, és nem csak az agy koponyát. Tehát ez például egy nagyon fontos szempont, ha sisakot kell vásárolni. Ugye ezt a sisakot ezt fel is kell tenni, be is kell kötni, mert a nem bekötött sisak az tulajdonképpen sokkal kevesebbet, vagy semmit sem ér ahhoz képest, mint amelyik be van kötve. És hát ugye rá kell tudni nevelni az embereket arra, hogy ezt a sisakot a legkisebb utazásoknál is vegyék föl. Ez saját személyes tapasztalatomból tudom, hogy kifejezetten nehéz, és akár családi vitáknak a forrása is lehet.
Van olyan esési technika, amit esetleg el lehet sajátítani annak érdekében, hogy kisebb legyen egy sérülés, vagy itt annyira gyorsan történnek a dolgok, olyan nagy sebességgel, hogy esélytelen?
A válasz erre az, hogy nem tudom. Fontos lenne közösségi fórumokon tanítani a rollerezést, akár csoportosan, gyermekeknek akár testnevelés órák keretébe ágyazva, hogy megtanulják a rollerezésnek a kultúráját. Igazándiból, hogyha minél többet lehet gyakorolni relatíve veszélytelen körülmények között, akkor lehet esetlegesen úgy rollerezni, mint ahogy biciklizni forgalomban, hogy az ember egy kicsikét jobban fel van vértezve az ilyen esésekkel szemben. A legfontosabb az a szabályoknak a betartása, tehát vannak olyan helyzetek, amit mi úgy mondunk, hogy no-go szituáció, tehát ilyenek az, amikor egy rolleren nem csak a rollerező van, hanem akár valakit visz, itt általában vagy senki nincsen sisak, vagy legfeljebb egy valaki sisakot. A másik, amit nagyon gyakran látunk, amikor a rollerekre fel vannak téve ezek a különböző hatalmas hangszórók, és akkor ezekből szól az, ami szintén elveszi a rollerezőnek a figyelmét, és hát természetesen a rollernek a biztonságos használata és ennek megtanulása az szintén nem egy olyan folyamat, hogy az ember kijön a üzletből, és fölül, vagy föláll a rollerére, és már is tud menni, mert az első, amit ilyenkor legkönnyebben megtalálnak, ugye ez a gyorsító gomb és a fékezésnek a mikéntje, az egy sokkal bonyolultabb, mint magát a roller csak elindítani.
Legyünk mértékletesek a sebesség kapcsán, és tehát próbáljunk meg, vagy próbáljanak meg a gyerekek, roller használók nem élni azzal a lehetőséggel, hogy az ilyen eszközökkel azért meglehetősen gyorsan lehet menni?
Ez mindenképpen egy nagyon jó tanács. Sajnos megint csak személyes tapasztalat, illetve személyesen láttam, hogy amikor egy család elment biciklizni, rollerezni, és ugye a legkisebb gyerek, aki biciklizni még nem tudott, körülbelül ilyen óvodáskorú lehetett, ott a szülők közül volt, aki elektromos rollerre ment, volt, aki biciklivel ment, és mert a legkisebb gyerek nem tudott biciklizni, azért ő is kapott egy icipici kis elektromos rollert. Hát úgy gondolom, hogy ha valami, akkor ez biztos nem követendő. Hát addig, amíg valaki nem tud biztonságosan egy kétkerekű járművel, legyen ez roller, bicikli, segédkerék nélkül egyensúlyozva menni, addig az elektromos rollernek a használata az biztos, hogy nem ajánlott, sőt, ellenjavaltnak mondanám. És hát megint csak a fontos az lenne, hogy ezt a gyerekek elkezdjék megtanulni, és minél többet gyakorolják, akár úgy, mint ahogy az ovis tornát is lehet naponta gyakorolni, úgy esetleg ezt is be lehetne vonni úgy a gyerekeknek a fizikai képzésébe, hogy esetlegesen csökkentsük ezzel a baleseteknek az előfordulását.
Kresszmódosítást szükségesnek tart a rollerek vonatkozásában?
Mindenképpen szükség lenne valami olyan szabályozásra, ami arra ösztönzi az embereket, hogy védőfelszerelést használjanak. Mindenképpen szükség lenne olyasfajta szabályozásra, amely meghatározza azt, hogy ezeknek a rollereknek a használata ez hol engedélyezett és milyen sebességkorlátok között, és mindenképpen szükség lenne valami olyan szabályozásra, ami segítene abban, hogy ne teljesen képzetlenül és tapasztalatlanul álljanak fel ezekre a nagyon nagy sebességű járművekre az emberek.
Molitoris Dániel baleseti sebészt hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy 340 ezer egyszülős család van Magyarországon, képviseletük erősítésre szorul.
Az egyszülős családokban többszöröse a szegénységi kockázat azokhoz a családokhoz képest, ahol két szülő neveli a gyerekeket.
1 200 000 gyermeket és fiatalt szeretne megszólítani az Európai Friss Akcióprogram.
Tudatosan forduljanak a zöldségek, gyümölcsök fogyasztása felé, tudják, hogy mit jelent az, hogy szezonális zöldség-gyümölcs fogyasztás.
Egyre több a roller baleset, csak a baleseti intézetben idén már 2 14 évnél fiatalabb gyermek halt meg emiatt.
Az egyik gyermek, amikor elesett, akkor úgy ütötte be a fejét, hogy egy olyan súlyos koponya, illetve agysérülés szenvedett el, amely a orvosi segítségnyújtás ellenére is az ő nagyon gyors halálához vezetett.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.